művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, én Bóta Gábor vagyok, ez itt a művészbejáró, mondom a mai menüt. Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója. A mostani műsor vendége, hát rengeteg mindenről fogunk vele beszélni. Járt például Kínában egy ilyen nagy, hát előadó művészeti világeseményen, amúgy még díszpolgár is lett Csengerbe, hogy miért pont ott, azt nem tudom, de azt majd nyilván megtudjuk. Amúgy a Fővárosi Nagy Cirkuszban pedig éppen egy bemutató volt. Tegnap nyilván arról is domálunk. Na, utána pedig jön a kritikai rovatom, abban beszélek el kicsit megkésve arról, hogy Rudolf Péter 65 éves volt, beszélek a Katona József Színház új premierjéről, és például beszélek még, hogy maradjunk a cirkusznál, a Recirkuelnek, tudják, ez a műpa társulatának is a bemutatójáról. Na, hát akkor ilyesmik lesznek. No, Péter, menjünk még vissza Kínába, mert ez nagyon izgi, mert azt úgy írták, hogy egész Európából egyes egyetül Fekete Péter képviselte a nagy magyar, illetve a nagy európai cirkuszművészetet, ez hogy lett?
Hát jó napot kívánok, köszöntelek téged, és köszöntöm a hallgatókat is, és köszönöm, hogyha úgy döntenek, hogy minket hallgatnak. Hasít a cirkuszművészet az egész világban, és az előadó művészetek közül talán a cirkuszművészet látta meg legelőször, hogy egy korosztály, az a korosztály, az a bizonyos 14-15-től 28-ig korosztály, akikre azt gondolja a kultúra, azt gondolja a művészet, hogy nagyon nehezen tudja beszippantani a múzeumok, a színházak nehezen tudják megszólítani őket, hiszen ők egy új világba, a kütyűik világában élnek. Érdekes módon egy hihetetlen trendváltás történt, és ez a korosztály a cirkuszművészet iránt rendkívüli nyitottságot mutat. Honnan látjuk ezt? Látjuk a Sziget Fesztivál fiataljaiból, látjuk a Strand Fesztivál fiataljaiból, látjuk az olimpiai záróünnepségből, és ezt a kínaiak gyorsan belátták, látták, hogy az előadó művészetben a cirkuszművészet egy hihetetlen változáson megy keresztül, és akkor, amikor megrendezték az első előadó művészeti világexpót Pekingbe, nem kis rendezvényről beszélünk, a pekingi olimpiai stadion csarnokába
az
rendezték.
Mekkora, azt írják, hogy ez valami beláthatatlanul hatalmas.
Szép nagy tér volt, amelyikben iszonyú mennyiségű kínai előadó művészeti iskola, színtársulat, színhely mutatta be magát, nyilván el akarta adni magát, expóról van szó.
Ezt úgy kell képzelni egyébként, hogy paralelis voltak különböző produkciók itt benne.
Hát ahogy egy expót el kell képzelni, ez egy vásár. Ott standok vannak, a standokon kiállítanak, a főiskolák el akarják adni magukat, fölállítják a standjukat a társulatok. De amikor előadó művészetről beszélünk, akkor Kínában ott a kung-fu is beletartozik, meg a dobosok beletartoznak, aha, meg a táncosok beletartoznak. Tehát az előadó művészetnek minden a Kínában ismert tradicionális ága ott volt. Hihetetlen módon az akrobatika, a cirkuszművészet pedig a legelső, a legerősebben képviselte magát ezen az expón, és Európát képviselni, ott Magyarországot képviselni, ott egy nyitó beszédet mondani, az egy komoly megtiszteltetés.
Tényleg, te mondtad egy nyitó
beszédet. Ez egy komoly megjelenés volt.
És de hogy nézett ez ki? Fölhívott valaki, és azt mondta, hogy na, Péter, légy szí, vagy ez hogy hívtak meg erre, meg miért pont téged?
Azért én elég sok megkeresést kapok a világból. Magyarország cirkuszművészete nem hogy fönt van a világ cirkusztérképén, hanem ott az élen van. Tehát szinte minden hónapban valahol van valamilyen világesemény, ahova minket hívnak, ahova engem személyesen hívnak, és ezek közül én szelektálok, hogy mi az, amit tudok vállalni, mi az, amire érdemes elmenni, és azt gondoltam, hogy Pekingben muszáj megmutatni Magyarországot, és Pekingben muszáj beszélni a Simet Laciról, aki átment a Duna fölött, muszáj beszélni azokról a vívmányokról, azokról a csodákról, amit a Fővárosi Nagy diszkusz itt Európa közepén kitalál, és amelyeknek a csodájára járnak, hogy ezt eltanulják tőlünk.
Na nem árulod, de hogy fölhívtak, vagy küldtek egy levelet, vagy hogy volt ez a meghívás?
Hát ez párhuzamosan van, nyilván milyenkor, amikor egy levél érkezik, az nem elégséges, hanem rögtön a titkárságot fölhívja a szervezőnek a titkársága, megkaptuk-e a levelet, szívesen mennénk, hogyha Fekete Péter ezen megjelenne, elindul egy alkudozás, elindul egy időpont egyeztetés, elindul egy ezzel kapcsolatos háttérmunka, amit az én titkárságom kezel, és aztán fölteszi a kérdés, hogy Péter, ez nekünk fontos vagy nem fontos, és én utána nézek, megnézem, hogy ez kik vesznek részt, milyen szintű eseményről van szó, és azt mondom, hogy igen, ide el kell menni, ez nekünk fontos.
Mit mondtál?
Hát levetítettem a Simet Duna átkelését, és azért képzeljék el a kedves hallgatók, hogy amikor egy 40 méterszer 20 méteres kivetítőn lett falon a Simet Laci elindul Budáról Pestre a 300 méteres kötélen 40 méterrel a Duna fölött, és azok a képek, amelyek készültek, azokat ott ilyen minőségben megmutatni, akkor ott szájtát van, nézték az emberek, és rögtön erre a képre, erre a videóra föl tudtam fűzni a beszédemet, amelyik nyilván arról szólt, hogy a cirkuszművészet az összeköt partokat, összeköt generációkat, szó nélkül, mert nonverbális művészeti ágról van szó, összeköt kultúrákat, itt a háború közepén összeköti az oroszt az ukránnal, a manézson belül összeköti a fehérbőrűt a feketével, összeköti az unokát a nagyapjával, hiszen három generáció jön el cirkuszt nézni, ez egy ilyen műfaj, amelyik összeköt, és ennél szebben szimbolizálni, ennél szebben bemutatni, mint a Duna feletti kötéltáncos átkeléssel talán nem lehetett volna.
Jól van viszonylag a Simet, volt itt nem olyan régen, úgyhogy hallom, hogy a februárba induló műsorban.
Tudják a kedves rádióhallgatók, hogy tudják. Balesetünk volt?
Tehát, hát azt valószínűleg tudják.
Hogy volt egy komoly baleset, a Laci a főpróbán eltörte a bokáját, és hát egy sportemberhez, egy művészemberhez méltó, hihetetlen kitartással, 10 csavarral a lábában visszatért, és már próbál, és az előző produkciónak, a Csillagok égbeli tűk című produkciónak az utolsó előadásán már behoztuk őt a manésba, és ez olyan volt a számomra, mint a ha ledob a ló, akkor azonnal vissza kell ülni a ló hátára, típusú alaptörvény, a Laszinak vissza kell jönni a manésba, és miután látom, hogy működik, működni fog a lába, működni fog az ő tudása, ezért rögtön felajánlottam, hogy a februári műsorban, amelyet meg Kristóf Krisztián fog rendezni, abból jöjjön, hogy hadd lássa őt a budapesti közönség.
Na, de a mostaniban viszont nem viszont, mert hát ő is tulajdonképpen a légben van, Simet László, ugye Vince Tünde rendezi, aki a Magyar Légtornász Szövetség elnöke, és hogy sok minden lesz a levegőben, nem? Illetve most már múlt idő át ez felvétel, de mire lemegy, már éppen premier meg is volt.
A gravitáció legyőzője, a magyar légtorna nagyasszonya Vince Tünde, nagyon régi viszonyunk van, és nagyon régóta tisztelem Tünde munkáját, és nem az első rendezése a Fővárosi Nagycirkuszban az én igazgatásom alatt másodszorra tér vissza, és hát nyilván, hogy tele fogja rakni, tele rakta már a kupolát gyönyörűséges táncos nőkkel, artista nőkkel, akik aztán egymás hajába csimpaszkodva, szeregbe csimpaszkodva mutatják be az artista trükkjeiket.
Az olyan nyilván, hogy tele lehet rakni a kupolát táncos nőkkel.
Azt mondta,
hogy ez tulajdonképpen most van először.
Igen, de hát attól rendező a rendező, hogy megvalósítsa azokat az álmait, amit különben csak egy fővárosi nagycirkusz minőségű intézménybe lehet megcsinálni. És erre van háttér segítség, van egy fantasztikus zenekarunk, van egy fantasztikus balettkarunk, van egy fantasztikus technikai stábunk, akik olyan vizuált tudnak a háttérbe rakni. Van olyan motorkezelőnk, és van olyan személyzet, akivel lehet álmokat megvalósítani.
A balettkar flangál a levegőben, vagy ez már netán, ugye te indítottál egy felsőfokú képzést, és ott úgy tudom, hogy van ilyen cirkuszi táncos képzés, hát, vagy ezek már ők?
Hát akkor vagyunk mi ügyesek, hogyha te észre se veszed, hogy most épp egy balerina van fönt a levegőben, vagy pedig egy artista művész, aki a számát csinálja, és ezt a kettőt a tűnő nagyon jól tudja vegyíteni, tehát míg Slavkovszky Zsolt középen megcsinálja a számát, addig körbe a táncosokból álló, a levegőbe fölhúzott légakrobatikát bemutató csapat körbeveszi őt.
De a cirkuszi táncos fogalmában már beletartozik ez is, hogy azért a trapézra ne féljen fölmenni.
Bizony, egy cirkuszi táncosnak a cirkuszi alapzsánerekből sok mindent meg kell tanulnia. Kell neki tudni három labdával zsonglőrködni, esetleg föl kell tudni állnia egy járógömbre, föl kell menni a levegőbe kell tudni csinálnia egy-két mozdulatot, de én odáig is el szeretnék jutni, hogy ezek a lányok körkorcsolyát tudnak kötni a lábukra, vagy ha kell, akkor korcsolyát is tudnak kötni. Tehát jégtáncot is kell nekik tudni majd elvégezni, ettől lesz cirkuszi táncos a cirkuszi táncos. A harmadik dimenzió meghódítása, a levegőbe való mozgás, ez mind az ő munkájuknak a részét képezi.
Ja, azt hívott harmadik dimenziónak, hogy a levegő, és akkor...
Hát a cirkusznak az fontos eleme, hogy kinyílik a tér. Szinte minden előadó művészet a talajon zajlik. Két dimenzióba vagyunk. Jobbra megyünk, balra megyünk. A cirkuszművészetben meg fölfelé megyünk. Tehát, hogy persze elrugaszkodunk a földről, legyőzzük a gravitációt. Ettől a csoda megvalósításának a helyszíne. Hát persze, hát egyrészt szerelek éjjel-nappal fönt a kupolába, másrészt meg hát amikor kell, akkor beülök én egy karikába, és hagyom.
Szerelsz? Hát. Te várjál, tényleg én olvastam, hogy te valami elektroműszerűsz végzettséged is van, sőt valami ilyen, mit tudom én, fuvarozó, emelő, targonca, nem tudom én micsoda.
Egy igazi rendes utazó cirkuszi igazgató a cirkuszban bármit meg tud csinálni.
De te nem az vagy.
De, én az vagyok, én egy rendes igazgató vagyok, aki, hogyha kell, akkor fölmegy a kupolába, és beköti a csigát, és hogyha kell,
az
akkor...
Az is igaz, mi?
Hát az, amelyiken keresztül vezetjük a kötelet, amelyikkel fölemeljük, fölhúzzuk
a
szemét.
Ja, biztosító kötelet. Jó, nem hallottam még ezt, hogy zsiga. Igen?
Szóval, amit egy cirkuszban meg kell tudni csinálni, azt egy jó igazgatónak elő kell tudnia mutatni bárkinek. Én egy olyan típusú igazgató vagyok, aki, hogyha kell, akkor odaül a világosító pulthoz, ha kell, akkor föl tud portozni egy énekest, és hogyha kell, akkor fölmegy és beköti a csigát. Persze.
Na, hát azért az érdekes. Hát figyelj, ha már itt nálad tartunk, hát én olyanokat is olvastam, hogy te PhD-t, meg ilyesmi is, de nem Magyarországon, hanem Kijevbe, de csak eljutottál, soha nem tudom kimondani abszolútóriumig, tehát még nincs meg igazán. Ez hogy, és hogy kerültél Kijevbe?
Kéne egy kis időbe, kéne fejeznem a PhD-t valóban. Most jól az orromra dörzsentettél, hogy milyen hát milyen adósságaim vannak saját magammal szembe. Rajta van a bakancslistám, hogy még mielőtt megöregszünk, befejezem a doktorátusomat.
És miről szól az egész?
Az ember a világ különböző sarkából szedjen össze tudást. Én nekem van egy német diplomám, van egy Cardiffban szerzett angliai diplomám, és a keleti...
Angliában te tanítottál is.
Tanítottam is, meg tanultam is, és a keleti kapcsolatok, a szláv, az orosz, az ukrán kapcsolatai már a békéscsabai igazgató időszakomra visszanyúlóan épültek, és onnan ismerkedtem össze a Karpenko Kari kijevi színművészeti iskolával, ahol nekem van egy MA diplomám, egy cirkuszmenedzsment, egy színházmenedzsment diplomám, és hát azt be kéne fejeznem, hiszen ott elkezdtem egy doktorátust, amelyiknek a végére értem, már csak a szakdolgozatomat kéne valamikor megírni, akik hasonló cipőben vannak a rádióhallgatók közül, tudják, hogy ez mit jelent. Rászedni magunkat arra, hogy egy hétig semmi mással ne foglalkozzunk.
De ez még
elvileg
a háború előtt befejezhetted volna, csak gyakorlatilag.
Igen, és ezt a háború nem befolyásolja, tehát nagyon könnyű
nem,
volna most rákenni. Igen, meg könnyű lenne rákenni, és azt mondani, hogy a háború miatt nem tudtam túrót, azért nem tudtam, mert lusta vagyok megcsinálni, vagy mert képtelen vagyok rászedni magam, hogy egy hétre semmi mással ne foglalkozzak, csak az írással.
És ha egyszer meg lesz, akkor miről szól?
Hát azért az egyik legfontosabb dolog, ami az életünket mostanában kitette, az a fajta esélyegyenlőség vizsgálat, ami a cirkuszban, a nonverbális műfajban megvalósítható, ez az audionarrálás. Az, hogy a vak sorstársainknak, vagy a vak embertársainknak a színházba narrálunk előadást, olyan már volt a világban. De az, hogy egy nonverbális térben, mint például a cirkuszban, egy 2 órás előadást végig narráljunk, erre nem volt példa korábban. És ezt mi elkezdtük 4-5 évvel ezelőtt, és nagyon komoly eredményeket értünk el, ebből írom a doktorátusomat, és hát azokat az eredményeket összegezni, amit ezen a területen mi föl tudunk mutatni, az egy egyrészt magától értetődő és könnyű dolog, másrészt pedig egy ilyen munka utat tud mutatni azoknak az országoknak, akik ezen a területen még nem csináltak semmit, és szeretnék bevezetni. Úgy képzeljék el a hallgatók, hogy bejön egy 50 fős vak csoport a cirkuszba, előadás előtt 2-3 órával bemegyünk a manésba, és ott megismerkednek az artistákkal, megismerkednek a kellékekkel, kezükbe fogják a buzogányt, a labdát, megsimogatják a kutyust, megtapogatják taktilis érzékeléssel, végig tapogatják az artisták izmait, hogy ki a férfi, ki a nő, milyen a haja, milyen flitterrel kivert ruhája van, megtapintják a flittereket, elmagyarázzuk, hogy miről fog szólni az előadás, milyen trükkök lesznek benne, beülnek a karikába, ráültetem őket a hintára, és meglendítem őket, majd ezek után beülnek az előadásra, az egyik fülükre kapnak egy felhallgatót, a másikkal hallgatják a zenét és a közönségnek a moraját, és a mikrofonon keresztül pedig valamelyik kolléganőm, vagy gyakran én magam, mint egy sportközvetítés, nyomjuk a fülükbe, hogy mit látnának, hogyha nem lennének vakok, nem lennének látássérültek. Ez a kettő, a közönségnek a zaja, a zene, az artistának a hangja, a visszatartott levegő, vagy a kirobbanó taps, és az információ, amit a másik fülükbe adjuk, áll össze a végén egy katarzissá, és ez eredményezi azt, hogy aztán az előadás végén 30-40 ember a nyakamba csüngve, könnyes szemmel azt mondja, hogy igazgató úr, meglátultam, fantasztikus élményünk volt.
Na, te vagy ugye a Kelet-Európai Cirkusz Szövetség elnöke, és az Európainak a elnökségi tagja, ott milyen meló folyik?
Időről időre összegezzük az éppen aktuális tennivalókat, az éppen aktuális jogszabályi változásokat, áttekintjük, hogy mi a helyzet a cirkusz világában. Csupa-csupa jó dolgokról tudunk most egymásnak beszámolni, hiszen volt egy időszak, amikor a cirkuszművészet bizony egy idejét múlt szórakozási formának tűnt. És aztán az elmúlt 10-12 évben kicsit köszönhető a magyarországi fejlődésnek is. Egy gondolatokat közvetíteni képes, a világ dolgaira reagálni képes, a színházművészettel, a balettművészettel egyenrangú művészeti ággá nőtte ki magát. Vannak olyan országok, ahol ez sikerült, Magyarország élen jár, és hallom, hogy fogsz beszélni majd később a Vági Bence féle Recirkelnek a munkájáról. Igen, jelentősen hozzájárult ehhez a fajta gondolkodásmód váltáshoz a Bence munkája, aki be tudta bizonyítani, hogy egy rendkívül emelkedett, míves, érzelemkiváltó, gondolatközvetítő művészeti ág a cirkuszművészet, és ennek a visszahatása a klasszikus cirkusz esetében is megtalálható, megtapintható, hiszen nem véletlenül állnak sorok a cirkuszunk előtt, nem véletlenül teltházan mennek az előadások, hiszen az, amit manapság a Fővárosi Nagy Cirkuszban látható, az sokkal több, mint puszta szórakoztatás.
Jobban visszatornázni a Fővárosi Nagy Cirkuszban a felnőttek számára. Nézik a felnőttek, mert látom, hogy délutáni előadáson is ott ülnek, de hogy visszahozni az esti előadást, ahogy hát Vági Bencéknél evidensen este van, mert az meg inkább felnőtteknek. Szóval meg külföldön is látom, hogy abszolút vannak, és te is próbáltál, de az egy ilyen revűsebb verzió volt, és az nagyon bejött. Tehát, hogy miért nincs legalább az a régi szombat este meg, vagy akár több?
Meggondolandó, folyamatosan rajta van a bakancslistánk, hogy ezzel foglalkozzunk. Hármat nem bírunk játszani egy nap, az lehúzza az energiákat. A szombati valamelyik előadást a délután esetleg át lehet tenni estivé. A kedves hallgatók talán tudják, hogy mi délelőtt is és délután is játszunk, és nagyon sok a vidéki...
Szombaton
esetleg fölmerülhetne, hogy este játszunk.
Délelőtt, igen.
De minden nap játszunk kettőt, tehát ott tartunk,
hogy hétköznap is.
Hétköznap is. Legtöbbször kettőt játszunk, ebbe azért besegít a Lázár Ervin program, amikor tömegével jönnek fiatalok, de ez a műfaj mégiscsak a családok műfaja, és mi azt szeretjük, hogyha a három generáció együtt van, és azt szeretjük, amikor a kistesó mellett most a nagy nővér vagy nagy báty is eljön, aki különben már nem szívesen megy a családdal együtt kultúrát fogyasztani, de a cirkuszban még eljönnek, és oly jó dolog nekem látni, hogy a nagyapást se hagyják otthon, és ezt a fajta családi kulturálódást, ezt a fajta családi művészetfogyasztást, ezt nem szeretnénk feladni, hogy este utána lefekvéskor, a vacsorakor, fürdetés közben legyen egy téma, legyen miről beszélni, hogy legyen közös témánk. És nem arról szól a dolog, hogy a szülő elhozza a gyerekét cirkuszba, hanem a szülő is szívesen jön cirkuszba. Tehát mindhárom generációt kiszolgálja, kielégíti, boldogságot okoz a cirkuszművész.
Azt hogy kell csinálni, hogy mindenki megtalálja a magáét? Ugye ezt nem győzöm, ezt mindig elmondom, ezt a Bálint Györgyi dolgot, hogy emberiség fürdő a cirkusz közönsége, amivel tényleg azt akartam mondani, hogy a három éves kölyöktől a Aggastyán filozófiai professzorig ott mindenki előfordul. Tehát egy vegyes, nem annyira nem különül el, azért lehet tudni, hogy melyik színháznak van egy intellektuálisabb közönsége, melyiknek kevésbé, és a cirkusz az tényleg jó esetben abszolút tudja keverni ezeket a közönségtípusokat, hogy mit kell azért tenni? Ugye azt szokták mondani, hogy a gyereknek leginkább, és nyilván cáfolni fogod, a bohóc meg az állat tetszik, és ugye hát az állat az meg úgy kifelé kopóban van, illetve már csak házi állat van, hogy ezzel mit lehet csinálni?
Hát először is fejlődés lélektant kell tanulni. Ezért ez egy szakma, tehát az emellett tudni kell, hogy mi egy két éves gyereknek, mi egy három éves gyereknek a figyelem lekötésének a sajátossága. Mi egy hat éves gyereknek, mi egy 13 éves embernek, mi egy fiatal anyukának, mi egy PhD-t végzett professzornak. Nekem látnom kell, tudnom kell, hogy különböző végzettséggel rendelkező, különböző szakmai vagy művészet értő tapasztalattal rendelkező közönséget is meg tudjunk szólítani, és különböző korosztályú embereket is meg tudjunk szólítani, és úgy kell összeállítani, úgy kell megrendezni a műsort, hogy pontosan tudom, hogy melyik műsorszám után, egy lassú lírai műsorszám után, mikor kell majd beraknom egy pörgős, egy csoport műsorszámot, egy tempószámot, mi ezt így hívjuk, hogy tempószám, mikor van az, amikor elveszíteném már mondjuk a három éves gyereknek a figyelmét, és be kell hoznom egy olyan zenével, olyan színvilággal, olyan tempóval alárakott műsorszámot, amelyik őt visszahozza, nem engedi, hogy mással foglalkozzon, nem engedi, hogy a figyelme elterelődjön. Ez egy meló, ez egy szakma. Ez, amikor válogatjuk össze a műsorokat, akkor bizony így rakjuk össze. És legelőször a csoportszámokat szerződtetem. Legelőször a nagy tömegeket mozgató számokat. A mostani műsorszámban például egy kínai lánycsapatot szerződtettem le, akik kétszer lesznek a Manésban, egyszer egy kerekű bicikli egyensúlyozó számot, egyszer pedig egy kard egyensúlyozó számot fognak csinálni. Nem tudod levenni a szemedet róluk, mindenkit leköt, még akkor is, hogyha előtte esetleg egy lírai szám volt. Valóban igazad van, hogy az állatszámok azok figyelemfelkeltőek, és bár azt mondjuk, hogy kikopnak a cirkuszból az állatszámok, én azon vagyok, azon dolgozok, hogy ne kopjanak ki, és megértessük az emberekkel, hogy a cirkusz nem az a hely, ez hazugság, tévedés, a cirkusz nem az a hely, ahol bántják az állatokat. A cirkusz az a hely, ahol megmutatják a gyerekeinknek, hogy mi a felelős állattartás, hogyan kell együtt élni. Gondolj bele, hogy minden harmadik családban van valamilyen állat, és ne csak a cicára, kutyusra gondolj. A vidéken ott vannak még a kecskék, ott vannak a lovak, ott vannak a sertések, ott vannak a baromfik. Együtt élünk az állattal. Ki tanítja meg a gyerekeinket arra, hogy hogyan kell, milyen felelősség egy nyuszit kérni, vagy egy hörcsögöt kérni, és hogy azzal aztán utána hogy kell bánni. A cirkuszban felnőtt állatidomárok, állatgondozók olyan tudással bírnak, hogy ezt a tudást mi át tudjuk konvertálni, át tudjuk transformálni egy ilyen oktatói, egy ilyen gyermeknevelői úttá, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor nem fog kikopni a cirkuszból az állat.
Nyilván, egyébként voltak olyan idomárok, akik rosszul bántak az állataikat, csak én is azt mondom, hogy olyan kutyatartók is vannak, akik rosszul bánnak az állataikat, és ettől még nem a kutyatartást kell elítélni, hanem őket kell.
Őket Sőt, kell, olyan apuka is van, aki rosszul neveli fel a gyerekét, hát és mégsem mondjuk azt, hogy holnaptól ne legyen apa-gyerek viszony, hanem hát az, aki ezt rosszul csinálja, akkor kezére kell ütni, és azt kell mondani, hogy állj, így nem. De nem azt mondjuk, hogy nem dobjuk ki a fürdővízzel a gyereket.
De akkor te még akár a vadállatot is visszahoznád, vagy azért idáig már nem mész.
Én bizony elfogadhatónak tartom, hogy vannak olyan eredetileg a fajuk szerint a vadonban élt állatok, amelyek hosszú generációk óta már az ember közelében születtek meg. Nem lehet őket visszavadítani, azt a tigrist, azt az oroszlánt, amelyiknek a szülei, a nagyszülei 5. generációban is már ember közelbe született. Azt nem lehet visszavinni a vadonba, hogy most éjj holnaptól te így. Így, kedves barátom. És ezeknek az állatoknak elfogyott az életéből két igen fontos dolog. Három dolog miatt szaladgál az állat az erdőbe vagy a vadonba. Az egyik, hogy ételt akar magának találni, a másik, hogy vadászni akar, a harmadik pedig, hogy fut, hogy őt ne vadásszák le. Most akkor, amikor ember közelben él vagy született meg egy állat, akár állatkertbe, akár bármilyen más közegbe, akkor ezeket jelentős módon elvettük tőle, hiszen adunk neki élelmet, nem kell neki megszereznie, hiszen nem kell menekülnie, mert megvédjük, nem fogja senki őt bántani. Tehát ezek kimaradnak az életéből, valami más aktivitást kell helyette betenni, ez pedig a játék, ez pedig a tanulás. A harmadik legfontosabb aktivitás, ami egy vadállat esetében ott van, az a párosodás, a szerelem, a szerelem megszerzése, az nem szűnik meg a fogságban, vagy az ember közelben élő állatok esetében sem, de az élelemnek a megszerzése, és a menekülés, az élet mentése, az mindkettő kivonódik az életükből.
Lehet, amit olvastam, hogy a cirkuszi állatok élnek a legtovább.
Hát hogyne?
Mert olyan furcsán hatta, hogy még tovább él, mint az állatkerti.
Hát hogyne? Rá két ok miatt. Egyrészt, mert hogy bevédjük őket, tehát nincsen ellensége.
Etetjük őket,
és folyamatosan valamilyen aktivitásba vesznek részt. Az állatkertben lévő állatokkal is elkezdenek foglalkozni. Nagyon gyakran látjuk az állatkertben, hogy ott bizony bemutatók vannak, ott foglalkozások vannak, hiszen le kell kötni az állatok figyelmét, megbolondul az állat, hogyha a négy fal közé van zárva, és semmit nem csinál.
Na, milyen irányba fejlődhet szerinted tovább a cirkusz? Azt már meg sem merem kérdezni, hogy van-e esély új cirkuszra, vagy azt
biztos, hogy van esély új cirkuszra, csak egyszer legyen vége a háborúnak, induljon el a gazdaság, és legyen jó sok pénz az államkasszába, hiszen a döntés már régen megszületett, hogy lesz, mi nagyon türelmesen kivárjuk, amikor lesz hozzá pénz is. Sokféle útja van a cirkuszművészetnek. A mi útunk az ez a bizonyos érzelemre, lélekre hatni tudó, békét közvetítő, példát mutatni tudó, a világ eseményeire reagálni képes művészet, mint művészeti ág. Ez a mi útunk. Nem mondom azt, hogy csak ez az út létezik, de mi nagyon hiszünk ebben az útban, és azt látjuk, hogy a világból jönnek ezt eltanulni. Éppen most voltak Kazasztánból 12 fős delegáció, 2 héten keresztül elemezte és vizsgálta, hogy működik a budapesti cirkusz. Épp most volt nálam az üzbég kultuszminiszter helyettes, aki ezt hallva rögtön lestoppolta, hogy ő is szerette küldeni 12
és
embert.
És az ukrán tanulók még itt vannak?
Ukrán tanulók itt vannak, és dolgoznak, és itt élnek velünk. És most voltam Azerbajdzsánban, ahol a kultuszminiszterrel tárgyaltam, aki szintén lestoppolta, hogy ő is szerette küldeni egy 10 fős küldöttséget, akik eltanulják tőlünk, hogy kell cirkusz csinálni. Tehát képzeld el, hogy a mi cirkusz főiskolánk az nem csak nappali képzésben artistákat képez, hanem a menedzsmentet, a technikát, a működtetésnek az elvét is tudja tanítani, hiszen büszkék lehetünk rá, nyilván látják, hogy ez jó működik, és látják, hogy ez maga a csoda.
És mindez ugye van egy, most már egy tudományos, meg könyvtári, meg levéltári háttér is.
Ez egy fontos lépés volt, és köszönöm, hogy meg is említett, hiszen ettől vagyunk azért Európában mi különlegesek, hogy van egy komoly iskolánk, most már van főiskolánk, és hogy ennek a tudományos hátterével is rendben vagyunk, hiszen kell, hogy valakik rendezzék a gondolatokat, és elemezzék, hogy a gyakorlatban megszülető fejlődésnek mi is az elméleti háttere, ha kell, akkor ezt írják le, ezt rendszerezzék, és ezt tegyék nyilvánossá, tegyék lehetővé, hogy mások ezt elérjék, és az a tudományos tár, amelyik adatbázissal, levéltárral, nagyon komoly könyvtárral most már, és nagyon komoly múzeummal bír, az ezt Európában egyedülálló módon tudja prezentálni.
Mindez, vagy nem mindez, nem tudom, azt nem tudom, ti találtátok ki a villámkiállítás fogalmát, hogy 10 perces kiállítás?
Ugye az volt a tapasztalatom, hogy egy csomó olyan kiállításon voltam, ahol a kiállításnak a megnyitó ünnepsége a csúcsesemény, arra mindenki elmegy, aztán
és
utána
aztán
a kutyasemegybe be se megy senki megnézni, maga, aki megnyitó az esemény, ott eljönnek, ott kocintanak, ott elmondják a legfontosabb dolgokat, és akkor én felvetettem, hogy miért nem csinálok olyan kiállítás, amelyik csak megnyitóból áll. És valóban ez lett a villámkiállítás, ez egy olyan kiállítás, amelyik csak a megnyitóból áll össze, és aztán oda sűrítünk mindent, amit el akarunk mondani. Persze utána az interneten az föllelhető, de be is csukjuk a kiállítást úgy, ahogy van, hiszen utána a következő hónapokban az úgysem nézné meg senki.
Legközelebb is ott te rendezed?
A következő Kristóf Krisztiáné, és majd a nyárinak fogok én neki szaladni.
De jó, tehát, hogy akkor a tavaszi a Kristóf Krisztiáné, és akkor,
nyári meg az enyém,
akkor
igen.
A nyári. Legközelebb hova utazol?
Olaszországban van meghívásom, 2 fesztivál is van, valószínűleg, hogy ez lesz a következő úti célom.
Köszönöm szépen, hogy...
Én köszönöm, hogy foglalkozol a cirkusszal. Vidd a jó hírét továbbra is, kérlek, gyere a premierekre, és kérem a hallgatókat, hogy jöjjenek el hozzánk, nézzék meg, hogy mi történik, mert tényleg egyedülálló, ami Magyarországon a cirkuszművészettel zajlik.
Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója volt a vendég. Adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovatommal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Hát akkor folytatjuk a kritikai rovatommal, én változatlan Bóta Gábor vagyok, és először beszélni fogok Rudolf Péterről, aki hát pár napja volt 65 éves, és hát egy nagyon izgalmas személyiség, tulajdonképpen tök mindegy neki, hogy komédia vagy tragédia, bármelyikben otthon van, vagy akár ugye improvizatív játék. Mondok erre egy példát, hát jó régen volt mindkettő, de hát egy hét különbséggel láttam két egészen különböző műfajban. Az egyik, és most direkt nem a legismertebbeket mondom, az egyik Kecskeméten a Csárdás királynőben volt Bóni gróf, a másik pedig hát a Köpenyegben, a Thália Színház stúdióban játszotta Akakijevicset, ugye azt a nagyon tragikus sorsú kisebbségi érzéssel teli kisembert, akit Gogol megírt, és tulajdonképpen mindkettőben remek volt. A Csárdás királynőt Verebes István rendezte, és ugye addigra már nagyon megvolt ez a nagy színpadi gyakorlata, hát már túl volt azon is, hogy 15 évig volt a Víg Színházban, ahol hát ugye ott volt neki a padlásba lámpás, ez a több száz éves, nagyon kedvelhető kölyök, hát amiben ugye roppant sikere volt, ahogy hát az egész produkciónak is, meg hát még bőven játszotta a Fekete Pétert, ami tulajdonképpen azt gondolom, hogy legalábbis a színházi szakmában, mert hiszen már főiskolás korában 3 filmet is forgatott, tehát már akkor is ismerté vált ugye a Csacsocsa, a Szerencsés Dániel, a Jobb Lázadása, de hát ugye színházi szakmában a Fekete Péter, ez az ügyefogyott kisember, akinek hát akkora pehje van, hogy hát arra részvénytársaságot lehet alapítani, és hasznot lehet belőle húzni, és aztán naná, hogy hát jóra fordul tulajdonképpen a sorsa, hát hiszen operetről vagyon szó. Na, de a Csárdás királynőben is operetről van szó, és hát tulajdonképpen tudott már minden ilyen színpadi geget, ami ehhez kellett, ugye lejött ezen a bizonyos állandósult operett lépcsőn, amin a Privadonna is lejön, de neki összeakadt keze, lába, belegabajodott a saját ingújába, ami aztán nyúlni kezdett, kitekeredett, és aztán rátekeredett tulajdonképpen, mint egy ilyen kényszer zubbony csavarozott a testek köré, és akkor már lépni se tudott, csak ugrálni ebben az abszurdan különös öltözékben, és miközben ebben a mókás, ezzel a mókás külsővel hát iparkodott megfelelni a társadalmi kívánalmaknak, próbált úgy tenni, hogy mintha mi sem történt volna, mosolygott a hölgyekre, kedveskedett, hát ez tulajdonképpen kihozta a szituációnak ezt a tökéletes abszurditását. Hát egyébként a köpenyekbe is meggyűlt a baja az öltözékével, ott meg tulajdonképpen volt egy ilyen hosszú bő hálóinge, ami akár mint egy ilyen önálló élőlény így hát mozogott utána. Ezt Csizmadia Tibor rendezte, és ugye ez tényleg a két véglet a Táliának, akkor ez a nagyon lepukkant stúdiója, és mégiscsak egy nagy színpad, ahol hát ott a Csili-Vili díszlet jelmez, és ott kell megmutatnia, hogy mi tud, az egyik a tökéletes nyomor, a másik a jólét, az egyik egy nagyszabású szereplőgárda, a másik egy szál magában, és mind a kettőben hát tökéletesen megállt a helyét. Ugye viszonylag hamar rendezni is kezdett, ahogy a Vígszínházban többen is, például ugye a Földi Róbert is, és hát ez volt az első, volt a Dühöngő ifjúság, ami tényleg egy dühös előadás volt, tehát a nemzedékének tulajdonképpen hát megmutatta az elkeseredettségét, a felindultságát, azt, hogy próbál utat törni magának az életbe, de hát mindenféle akadályok vannak. Nagyon jó volt ez a Pesti Színházban volt, és aztán csinált még két dolgot, az Angyalok Amerikában, a Szálemi Boszorkányokat ebben az időben. A Dühöngő egyértelmű siker volt, tehát az olyan volt, hogy a szakma is, a közönség is meglehetősen szerette. Utóbbi kettőt már volt, hogy vitatták, de hát ezek is azért meglehetősen érdekes előadások voltak, és hát ugye aztán előbb-utóbb csak bekövetkezett az Üvegtigris, amivel hát a popularitás tetőfokára hágott. Ebben is tulajdonképpen kis emberek vannak, ilyen szeretetre méltó furcsa fickók, szabálytalanok, ügyetlenkedők, de azért abszolút kedvelhetők, balfácánok, inkább kisebb stiklikkel, ugye hát ő Lali figuráját formázta meg, és aztán hát a következő két részet már egyedül rendezte, és természetesen játszott is benne. És hát az és Rómeó és Júlia az ugye évtizedek óta, nem tudom, hogy még idén is megy, de tavaly szerintem még jócskán ment, ugye a feleségével, Nagy Kálóczi Eszterrel, és hát minden szerepet ők, és már többször gondolkoztak róla, hogy játszhatják-e még, és aztán mindig arra jutottak, hogy játszhatják. Ez egy ilyen igazi diákszínház hangulatú előadás, ahol mindent ők csinálnak, ahol minden szerepet ők játszanak, nem kell hozzá nagyon átöltözni, se átélik azt ők maguk, megvan a komikuma ettől is, de persze persze, játékból is, és aztán megvan a tragikuma. Ebből volt egy nagyon jó élményem, ekkor ugye már másodszorra láttam, hát ez is jó néhány év, több évtizede volt. Bizony, ugye Kapolcson a Művészetek Völgyében az úgynevezett gástya árokban. Ugye azért ez inkább egy kamaraprodukció, tehát el lehet játszani egy osztályteremben is, de hát stúdióban ugye aztán a Centrál Színház vette át, amikor ők tulajdonképpen oda kötöttek leginkább, és ott is az úgynevezett kis színházba, tehát fönt az emeleten játszották, de ez a gástyárok, ez egy hatalmas árok, és ennek az alján, tehát benne is ültek nézők, meg a két oldalán is ültek nézők, tehát egy óriási tér, és mindez egy ilyen igazi, jó hangulatú mediterrán este volt, szép, csillagos éggel, tehát még úgy adta is a millió magát, és hát először azért féltem, hogy hát egy ekkora térben ez nem adja ki a formáját, nem fog igazán erőteljesen hatni. Hát nem így lett, azt mondhatni, hogy tulajdonképpen hát Péternek meg Eszternek is megsokszorozottak az energiái, és ez a jóval nagyobb közönség a szokásosnál is tulajdonképpen azt hiszem, hogy rájuk is inspirálóan hatott, meg mi is inspirálóan hatottunk egymásról, és hát életem egyik legérdekesebb és legimpulzívabb színházi élménye volt ez a dolog. Ugye azt tudjuk, hogy egy ideje a Végszínház igazgatója, arra már szerintem viszonylag kevesen emlékeznek, hogy 2001-ben ő már akart igazgató lenni, megpályázta a Thália Színházat, és akkor hát akkor is már voltak ilyen furcsaságok, ugye, mint azóta szinte állandósulva a direktori pályázatok körül. Akkor ugye éppen azt játszották el, hogy nem is foglalkoztak a pályázatával, mert jaj, hát késbe adta be, és akkor nem érvényes, mikor ő bebizonyította, hogy ugye a beadási nap az ünnepnapra esett, és ha ünnepnapra esik, akkor jogilag az úgy van, hogy a következő munkanap az utolsó beadási nap, hát ezt nem vették tudomásul, ezt meg ő zokon vette, pedig úgy érezte, hogy abszolút igaza van, és legalább hát minimum egy bocsánatkérést várt volna. Nyilván nem véletlenül nem foglalkoztak a beadványával. Hát a végesetében ugye többen mondták, hogy hát neki állt a zászló, mert hogy azért közel áll a tűzhöz. Ő ezt abszolút tagadta, és hát amióta a direktor kimondottan igazolta, hogy ő ezt meglehetősen jól tudja csinálni, pedig hát nem volt könnyű helyzetben, hát egyrészt valahogy rendbe kellett tenni a színházat, ugye hát meglehetősen feldúlt, idegzetű emberek dolgoztak ott Eszenyi Enikő után, és ezt úgy tűnik, hogy ő abszolút békét teremtett, plusz ugye hát még a pandémiát is túl kellett élnie, tehát jó ideig ő lényegében válság kezelt, és csak tulajdonképpen utána kezdett hozzá igazából, hát ez is már igazgatás volt, de a valódi munkához rendezett egy meglehetősen jó az öreg hölgy látogatását, és ezzel tulajdonképpen jelent emelést tette a Garasta mellett, hogy ő fajsúlyos színházat akar, olyat, ami komoly társadalmi kérdésekről is szól, miközben megőrizte a Vígszínháznak azt a hagyományát, hogy hát ugye abszolút könnyedségeket is, tehát a barátom Harvey az például ilyen, ugye, amiben hát ő játsza a főszerepet, és hát egy nyúl tulajdonképpen a barátja, akiről nem tudjuk, hogy ez egy képzelt nyúl, tehát ez egy ilyen öreg úr, egy nagybácsi, akit ő csak elképzel, vagy valóban létezik, hát a színpadon látjuk, ugye egy jó nagy plüss nyúl, tehát hogy ez egy igazi könnyedség, amin nevetni lehet, de ugyanakkor ott van például az Árvány és szerelemben Miller muzsikusként, akinek hát a lánya aztán tragikusan végzi, de tulajdonképpen vele és Hegyi Barbarával indul az előadás, és itt még ők mókáznak, és ezzel is előkészítik valahogy a megrázó tragédiát. Tehát azt mondhatom, hogy Rudolf Péterről, hogy változatlanul megvan az amúgy ismert munkabírása, és jó formában van, és attól, hogy direktor lett, nem vesztette el a játékkedvét, a Centrálban is benne van több régi előadásban. Pár mondatot mondanék Bródy Veráról, aki 100 éves lenne, szintén egy-két nappal már elmúlt, hogy így volt, kicsit be kell hoznom magamat. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ki, de ha azt mondom, hogy Mazsola, meg Tádé, meg Manocska, meg Cica-mica, meg Misi Mókus, na ezeket a báb figurákat mind ő tervezte. És hát ugyanolyan tüneményes ember volt, mint ezek a figurái. Ugye ő valaha a Művészszínházba kezdte még Várkonyi Zoltánnál, tehát színésznő akart ő lenni eredetileg, de aztán ez annyira azért nem igazán jött be neki. És akkor egyszerre csak látott, hát ugye világhírű színház volt az Obraztszov bábszínháza, és látta az ő egyik előadását, az úgynevezett biztos siket. Ezek főleg ilyen bábkabaré jellegű produkciók voltak, nagyon jó figurákkal. Én több Obraztszov előadást láttam még, sőt az egyéni estjét is, és beleszeretett a műfajba. És érdekelte a képzőművészet is, és egyszerűen csak fogta magát, és bement a bábszínházba, és bevitt 3 általa tervezett figurát, hogy itt akar dolgozni. És komolyan vették, és ott is dolgozott, és hát több évtizedet tulajdonképpen meghatározó tervezője lett Kós Ivánnal együtt. Kós tervezte inkább a felnőtt produkciók bábjait, Vera pedig hát inkább a gyerekeknek szóló kedves figurákat, bár például a Világot járt fából faragott Királyfinak. Ő tervezte a bábjait. Egy nagyon kedves, jó humorú, szelid arcú, roppant szerethető ember volt, aki aztán viszonylag hamar elment Párizsba, és tulajdonképpen aztán ott ő tanított, olykor azért bábszínházat is csinált, ott mutatta be a Stravinsky Tűzmadarat, amit aztán itthon is megrendezett, és hát egészen káprázatosan remek volt. Hú, megint fogy az időm. Na, Radikál Relax, Katona József Színház, Tarnóczy Jakab rendezte, aki hát nagyon izgalmas dolgokat csinál. Tulajdonképpen ez már egy olyan sorozat, ahol próba közben is alakul a darab, mert hogy ő is írja, természetesen dramaturgi segítséggel. Tehát, hogy tulajdonképpen most a magányos emberek az extázis után egy kicsit hasonló, de azért nem egészen, egy olyan világban vagyunk, ami tulajdonképpen kivonul a világból, tehát adott egy ilyen, egy Zsolt nevű fickó, Vajdai Vilmos játsza, aki elvonul egy erdő közepére, és akkor kinevezi magát tulajdonképpen egy ilyen gurunak, ott van 3 hétig, és elkezdenek gyűlni köré az emberek, és akkor ők is kivonulnak, és akkor vannak mindenféle szabályok, amit nem feltétlenül akarnak betartani, hogy akkor csak növényi kaját esznek, hogy evés közben nem beszélnek, sőt, lesz egy néma nap, és magukba szállnak, és próbálják keresni tulajdonképpen, hogy is tudnának jól élni, ami amúgy nem nagyon megy. Bányai Kelemen Barna tulajdonképpen egy séf, aki Michelin csillagos étteremben dolgozott, itt is főzöget, ők ketten Vajdaival úgymond tábornak a vezetői, és akkor Béres Bence, Mentes Júlia, Pásztor Dániel, három fiatal együtt jönnek, és próbálnak valamit boldogulni, akkor bejön egy másik korosztály, Rezes Judit, Ruyter Vivien egy ilyen különc nőt játszik, operatőrök is vannak, ahogy már megszokhattuk, és tulajdonképpen a végén, ahogy ez már például az extázis után is volt, szünet után, van egy koncert, ahol maguk a színészek adják tulajdonképpen az előadás megfelelően a koncertet. Nagyon érdekes, nagyon beszélnék még róla, de megígértem a Recirkuelt, úgyhogy muszáj vagyok arról is egy kicsit beszélni. Ugye Vági Bence rendezte ezt is, aki meghatározó alakja a Recirkuelnek, és az előző IMA című produkció után, aminek nagy nemzetközi sikere volt, mint ahogy szinte az összes többi produkciónak, ami egy ilyen elcsendesedés volt, egy ilyen hitkeresés, egy személyes, tulajdonképpen monocirkusz, azért ilyet is ritkán láttunk, mit mondjak. Ez most egy 6 szereplős produkció, és olyan értelemben ez is egy elcsendesedés, az IMA talán nem is volt egészen elcsendesedni, mert Szirtes Edina Mókusnak azért volt hozzá egy nagyon hangos zenéje. Itt most tényleg egy finom zene van, a világ vége után vagyunk, tehát a pusztulás után. Egy sötét alulvilág, itt ott gyönyörűek a fények egyébként. Alul Lenzsér Attila egy ilyen fantasztikus világítással dolgozik, és valami megpróbál újjászületni, miután az emberiség fölélte a földet, Horváth Zita, Illés Renátó, Zsíros Gábor, akik hát a társ koreográfusok, Vági ugye koreográfus is, rendező is, és vagy társrendezők, teljesen mindegy tulajdonképpen, hogy mondjam, mert ugye összefolyik az artista teljesítmény tulajdonképpen a táncosi teljesítménnyel. Ez a sajátossága a MIPA Recirkül társulatának, és akkor hatan tulajdonképpen hát valósítják meg ezt a produkciót. Demis Efraim inkább csak táncol és dobol, de a többieknek is van egy remek teljesítményük. Tehát vannak elkülönülő artista produkciók, olyanok, mint egy darabban tulajdonképpen egy-egy monológ, de azért ezek egymásba ömpölyögnek, és hozzájuk van egy fantasztikus ilyen fekete függöny, ami bármi lehet, tulajdonképpen a földanya, az ősanya, a világ mindenség, ez mozog. Maguk az artisták is mozgatják, de több gépezet is mozgatja, tehát lényegében önálló élőlényé válik, és remek teljesítmények vannak. Jefhen Havri, Fehér Ádám, Katerina Larina, Szegúj Fábián Eszter, és akit kiemelek, az Adri Maszlov, ő egy egészen virtuós zsonglőr, de úgy, hogy egy ilyen egyágú létrára fölmászik, és azon hihetetlen, hogy mi mindent művel. Humora is van, de közben megvan az általános letargiája is, ami kell ez az előadás, az nagyon erős a mimika. Tehát a színészi játék is fontos ebben a produkcióban, ami összességében, hát megint azt kell mondjam, hogy világszínvonalú. Tehát a premiéren voltam ott, ahol utána egyként azon nyomban állt fel a produkció utána közönség és álló vastaps és ováció volt. Megrendítő élmény, miközben nagyon nagy humánum, és hát reménység sugárzik belőle. Hát akkor ez volt ma a művészbejáró. Az első részben Fekete Péter volt itt a fővárosi nagy cirkusz igazgatója a hangpultnál, ezúttal is Túri Lajos Lui ült, én változatlanul Bóta Gábor vagyok, hallgassák meg a híreket, na viszont hallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.